Felkészült a fejlődésre? Indul a Mentor! Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája dr. Molnár Imre, a műsorvezető Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Itt vannak a tanácsadók, itt vannak a versenyzők, a vállalkozások vezetői. Ez a 10. évfolyam, akár hiszik, akár nem, a második adás. Volt egy 0. adásunk is, de akkor csak megismerkedtünk tulajdonképpen a szereplőkkel. A műsorfolyam 13 héten keresztül tart. Itt van dr. Molnár Imre, a mentor ötletgazdája, stratégiai tanácsadó. Kiegészültünk a mai műsorra. A DMS One szoftverfejlesztési igazgatója Varga László, a másik tanácsadó, a másik mentor. És jönnek szépen sorba a vállalkozások, a Molinárival kezdünk, és Király Lászlóval. A téma pedig analitika, elemzés, SWOT-analízis, folyamatok, de tiéd a szó.
Köszöntöm a hallgatókat, nézőket, én magam is. Nem lehet stratégiát alkotni úgy, hogy csak a célt jelöljük meg. Nagyon sok cég beleesik abba a hibába, hogy azt gondolja, hogy a stratégia az, hogy növekedjünk. Vagy az a stratégia, hogy mi legyünk a legjobbak, stb. Hogyha nem teszük hozzá az oda vezető utat, nem jelöljük ki az egyes lépéseket taktikai lépések szintjéig, az sajnos nem nevezhető stratégiának. Egy stratégia alkotásnak viszont nagyon fontos része egyfajta magunkba nézés, egyfajta befelé fordulás, egyfajta analitika, és erre számos eszköz van, ami rendelkezésre áll a cégeknek. Mi nem tudunk minden eszközt bemutatni és alkalmazni a három résztvevő cég számára, de egy utat tudunk nyitni feléjük az analitikákat illetően, és hoztunk nekik egy-két analitikai eszközt, amelyeket kértük, hogy alkalmazzanak. A korábban megfogalmazott cél érdekében vajon milyen úgynevezett stratégiai kitörési pontokat tudnak meghatározni. De ahhoz, hogy ez megalapozott tudjon lenni, ahhoz kell az analitika. Az analitika pedig onnan indul ki, hogy hol is vagyunk most. Jelenleg, mi a jelenlegi állapot? Mi jellemző a mostani helyzetünkre? Ránk és a piacunkra elsősorban. És azt gondolom, hogy a rádió hallgatók között is nagyon sokan lehetnek, akik készítettek vagy készítettek már analitikákat. Az egyik legelterjedtebb ez a négybetűs kifejezés, a SWOT analízis. Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek. És én majdnem biztos vagyok benne, hogy a rádió hallgatók között ülő vezetők, akik láttak már ilyet, egész biztos, hogy nem jó SWOT-ot láttak, vagy nem teljes elsősorban. Majdnem biztos vagyok benne. És itt most ez a gyakorlat kapcsán szerettük volna egyfajta edukációként a cégek felé azt, hogy ha már egyszer készítenek egy ilyen adatot, azt csinálják már jól. Pont ugyanannyi energia jól csinálni valamit, mint rosszul, de akkor már inkább
ez sok mindennel csinálják. Van így.
Ez sok mindennel így van. És az analitikának egyik másik része volt a folyamataiknak a feltérképezése. Minden cégben számtalan folyamatot lehetne definiálni. Mi azt kértük tőlük, hogy alapvetően a értékteremtő folyamataikat vegyék elő, tehát ami nem a háttérműködést, hanem inkább az, amivel az ügyfeleikkel, a bevétel nagy részével, a kulcs folyamataikkal foglalkozik. És az analitika része az is, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon ez a egy-két értékteremtő folyamat, ez tartalmaz-e fejlődési lehetőséget. Van-e benne még valami olyan?
Hol van potenciál?
Puffer, potenciál, így van, amivel lehet ne gyorsítani, egyszerűsíteni, hibamentesebbé tenni, bármi egyéb. Ez mind-mind az analitika része.
Oké, akkor most ismerkedjünk meg Varga Lászlóval, DMS One, szoftverfejlesztő cég vagytok, és te is láttad az anyagot, úgyhogy a kettőtök értékelése lesz majd izgalmas, érdekes. Rólatok mit kell tudni?
Rólunk azt kell tudni, hogy mi egy 21 éve a piacon lévő magyar tulajdonú szoftverfejlesztő cég vagyunk, aki azzal foglalkozunk, hogy jelen esetben a vállalati folyamatoknak a digitalizációja. Ez a fő hívószó, ami gyakorlatilag, hogy mondjak pár példát, ugye jelent dokumentumkezelést, jelent például a számlajóváhagyás szerződéseknek a kezelése szinte a legtöbb vállalatnál. Megvan minden iparágban minőségbiztosítási dokumentációk, gyakorlatilag a gyártásnak az úgynevezett papírmunkája és azoknak a dokumentumoknak a struktúrát tárolása, tehát gyakorlatilag minden, ami az értékteremtő folyamatoknak, és beleértve a back office-t is, az adminisztrációját egyszerűsíti, könnyíti, transzparenssé teszi, de leginkább digitalizálja.
Sok vállalkozással találkoztatok az elmúlt két évtizedben, sok beszélgetést folytattatok, tehát akkor izgalmas, érdekes lehet a mi három vállalkozásunk is.
Abszolút, mindenképpen mi minden olyan problémának meg megkeresésnek örülünk, amikor együtt gondolkodhatunk az ügyfelekkel.
Ez a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája dr. Molnár Imre, a műsorvezető Ércfalvi András.
Imre, azt mondtad, hogy mind a három cég remekül teljesített, és nagyon mélyre ásott. Ez így volt a Molinárinál is.
Abszolút, én ezúton köszönöm meg azt az alázatot, amit a feladaton keresztül mutattak felénk, meg a rádióhallgatók felé is a cégek, a cégvezetők. Komolyan vették a feladatot, nem egy könnyű feladat, elég mély víz. Egyrészt önmagában a befelé fordulás is, de azon belül az, hogy ha nem értették meg elsőre, akkor újra nekifutottak, és finomítottak. És a Molinári esetén különösen kiemelném azt, hogy a SWOT analízist, azt nagyon könnyű megcsinálni tartalmatlannak és rossznak, vagy ilyen sablonosnak, semmi különösnek. De kifejezetten munkaigényes, vagy odafigyelést igényel, akkor már tartalmasan is elkészíteni ezt a dolgot, és ők bizony harmadikra csinálták meg, háromszor elővették ugyanazt, mert még érezték, hogy ez még mindig nem teljesen jó.
Nagyon fordítsuk ezt le. Szóval mi volt az első kettőnél a különbözőség?
Az volt az érdekes, hogy mi ilyet még nem csináltunk, nem is hallottunk róla. Mivel a feleségem a Sommelier Szövetség főtitkára is társadalmi munkába, és hétvégén volt a Magyar Sommelier Bajnokság, ő volt az egyik fő szervezője.
Akkor magadra maradtál, nem?
Ő már látta, hogy hétvégén nagyon le lesz terhelve, nem fog ebből tudni, és ezért már csütörtökön nekifutottunk, és elkezdtük csinálni, hát nem sokra jutottunk, mert csak próbáltuk körbejárni, hogy mi is ez, hogy működik. És aztán hétfőn tudtuk megint elővenni esti órákban, miközben ott dolgozgattunk ezen a analízisen, a lányunk is ott volt velünk, és mondja, hogy hát ő az egyetemen ezt tanulta. Hú, mondom, jaj, de jó, mert hármunk közül végre van valaki, aki már képbe van. De aztán ebbe ki is merült az ő úgymond hozzáállása, vagy ő nem érezte át ennek a jelentőségét, hogy valaha is az életbe fogja ezt használni.
És ilyen hamar.
Igen, és most érdekes volt, mert kiderült volna, hogy azért van értelme ennek a tantárgynak, de nem, mondom, nem sokat tudott hozzátenni, és el is ment. Mi ugye megcsináltuk a legjobb tudásunk szerint, és én este 11-kor mondtam is a páromnak, hogy részemről ennyi, akkor ő már csak a végső simításokat csinál, én mondom, visszavonulok, nekem a mai napból elég volt. Gyanús volt, mert valahogy sokáig éreztem, hogy későn feküdt le, és reggel közölte, hogy utólag jött rá, amikor átfésült ezt az egész stilisztikai, meg formai szempontból, hogy szépet, jót adjunk le. Akkor jött rá, hogy alapvetően valamit félre értelmeztünk, úgyhogy az egészet újra értelmezte. Ez volt a harmadik változat, variáció, amit ő kiadott a kezéből, és ez került át Imréhez, és hát tulajdonképpen ennyi ennek a története.
Ha a Wikipédiát nézi az ember, akkor ez egy ilyen életképesség felmérés, ugye tulajdonképpen lehet azt mondani. Szóval igazából itt mire voltatok kíváncsiak? Itt van ez a dolgozat, szerencsétlenek háromszor átfésülték, nem aludtak éjszaka, még a gyereket is bevonták. Mire voltál kíváncsi? Neked, mint tanácsadónak, elemzőnek, mentornak, mi volt ebből, Laci, a fontos?
Az első, amit az ember megnéz, vagy végig gondol, itt, hogy a nem téveszti össze, amikor gondolkodunk, hogy a külső tényezőt és a belsőt, tehát hogy ténylegesen az erősség az egy belső erősség, a lehetőség az pedig a piacból adódó, és a másik pedig az, hogy mennyire konkrét. Tehát, hogyha én mindig azt szoktam nézni, amikor az ügyfelekkel gondolkodunk, hogy lehetőség szerint ne egy tankönyvizű általános dolog legyen, hanem ténylegesen az ügyfél fejében vagy a piac ismeretében lévő valóságot próbáljuk meg leírni, hiszen ez elsősorban magunknak készül, és abszolút ezt láttuk.
Kávé, bor, kis és nagy ker. Az élet történetét a cégnek Lacit már felvázolta az elmúlt két adásban. Neked hol volt ebben kiugrási pont? Azt tudom, hogy Imre azt mondta, hogy digitalizációs szempontból, ugye jól emlékszem? A Molináriban van a legnagyobb puffer, a legnagyobb lehetőség. De a digitalizációt te is említetted az előbb.
Igen, abszolút. Sőt, hát igazából amit az én feladatom volt, hogy a folyamatoknak a megnézése. Igyekeztek mindenre gondolni. A teljes képet mutatták be onnantól kezdve, hogy az ajánlatkérés, vagy egyébként az új ügyfél felkutatása megtörténik, az ajánlatkérés beérkezik egészen addig, hogy megtörténik a kiszállítás, majd esetleg utána végén az ügyfélszolgálat, esetleg az ügyfélnek a nyomon követése, tehát hogy gyakorlatilag a teljes folyamatban gondolkodtak, és ez abszolút pozitív. Ezzel kapcsolatban tettünk, vagy teszünk mi is egy olyan javaslatot, hogy célszerű ezeket lépésről lépésre digitalizálni, vagy végig gondolni, hiszen egyszerre egy ilyen hatalmas nagy falatot, hogy tényleg az elejétől a végig minden egyes lépést fejleszünk és digitalizáljunk, az nagyon nagy figyelmet és erőforrást.
Ezt akár el lehet rontani egy vállalkozást? Pedig a Molinári azért nem egy akkora cég, nem? Tehát nem monumentális. Még akkor is azt mondott, hogy a folyamatokat így kell szétbontani, és úgy digitalizálni őket?
Nekünk az a tapasztalatunk abszolút, igen, hogy azoknál a részeknél érdemes egy, ha szabad azt mondani, egy vágást tenni, amikor mondjuk van egy jól kézzelfogható eredmény, mint például a sales folyamat, az értékesítési folyamatot általában onnantól szokott kezdeni, hogy van egy érdeklődés, és ott zárul, hogy megtörtént az eladás, tehát legalább egy megrendelő vagy egy szerződés. Utána jön a teljesítési folyamat, amikor ugye kiszállítjuk az árut, megveszi a vevő terméket, és ténylegesen megkapja. És hát természetesen utána az ügyfélnek a kezelése, ami lehet egy akár egy rosszabb esetben egy garanciális történet, jobb esetben pedig egy elégedett ügyfélnek egy upsell vagy egy újraértékesítési dolog. És ebből célszerű mindig olyan sorrendbe haladni, ami az adott cégnek fontos, és lépésről lépésre gondolkodni és fejleszteni.
1-10-ig a Molinári mennyire digitalizált cég?
Szerintem nem eléggé. Biztos vagyok benne, hogy itt ezt mi is érezzük és tudjuk, hogy nagyot kell lépnünk.
És látod, hogy vannak lépcsők, folyamatok, akkor ezt szétbontottátok, akár az analízis kapcsán, és akkor látod azt, hogy hol érdemes rögtön belenyúlni, vagy ahol még nem digitalizáltunk, akkor most az legyen az első. Tehát egyfajta ilyen sorrendiség is kialakult.
Igen, hát itt ez nagyon jó volt ez az analízis valóban, és ahogy mondta Imre, hogy szerint az nagy erőssége, hogy őszinte. És én azon csodálkozom, hogy lehet ezt másképp is csinálni.
Hogyne.
De mivel mi vagyunk nem csak a cégvezetők, hanem a tulajdonosok, saját magunk.
Hát kár becsapnod nagyon.
Nem kell megvezetni, nem kell nekem fölfele, lefele megfelelnem, az nem is segített volna rajtunk. Így viszont ezekkel a problémák nagy részével vagy tudatosan, vagy a tudattalattink, de sejtettük, hogy milyen hiányosságaink vannak, és ez viszont jóval megvilágított. Tehát ezt konkrétan feltárta. Ez olyan, mint egy röntgen, hogy eltörtem a kezem, fáj, de nem látom, és a röntgen megmutatja, hogy itt van eltörve.
Nem, ez inkább olyan, amikor az ember, hogy elmegy egy ilyen komplex kivizsgálásra, vagy nem, és nem megyek el, mert nem akarom, hogy kiderüljön ez, meg az, meg amaz. Tehát az Imre, de is ezzel kezdted, hogy azért a ritka az ilyen nagyon őszinte magamban nézés, meg idősen nagyon van rá, meg energia egy vállalkozás esetében.
Igen, el lehet rontani azzal, hogy mégsem annyira őszinte a menedzsment, vagy akik készítik ezt a belső analitikát magukkal szemben. Kicsit elfogultak, van egyfajta önelégült nyugalom egy csomó sikeres cégben dolgozó ember.
Vagy felületesség,
az is lehet. Tud, vagy felületesség, így van. És azért szerintem nem ússzuk meg, hogy beszéljünk azért két fogalomról. Az egyik, mit is jelent ez a szót valójában, másik pedig a folyamatot is szerintem érdemes definiálnunk, hogy mit értünk folyamat alatt, mert lehet, hogy ez sem tényszerű, vagy biztos mindenki számára. Egyrészt egy SWOT analízis azért a legtöbb esetben, ahogy mondtam, nagyon ritkán készül el jól. Ugyanis a SWOT analízis az nem egy táblázat, vagy nem egy mátrix, egy 2x2-es mátrix, ahol egymás mellett elhelyezzük a cégen belüli belső erősségeket, gyengeségeket, alá pedig az üzleti külső lehetőségeket és veszélyeket, amit a konkurencia, a szabályozás, stb. Na, sokan itt megelégednek. Azt gondolják, hogy a SWOT analízis az egy ilyen Excel tábla, és kész. Ráadásul kezdjen gyanús lenni mindenkinek, hogyha valahol azt látja, hogy mindenhol egyenlő számú elem van, az ugye szemnek jó, de a valóságban nem így működnek a cégek. Nem hiszem, hogy pont ugyanannyi erősség van, mint amennyi gyengeség. De a lényeg az ezután következik, amikor elkészítik a cégek magukban nézve őszintén ezt a mátrixot, akkor én annyit kérnék tőlük, hogy nyomtassák ki, és üljenek előtte 10 percig szótlanul, és csak nézzék. Én nagyon hiszem, hogy rá fognak jönni olyan dolgokra, amelyek, és itt van a lényeg, a kereszt stratégiai kitörési pontokat fogják tartalmazni, és ez volt nagyon lényeges elem a Molinári esetén, amikor megértették, hogy miről is szól ez az egész, amikor rájövünk arra, hogy vajon mi az az erősségünk, ami garancia lehet arra, hogy egy előttünk álló lehetőséget kiaknázunk. Vagy éppen melyik az a gyengeség a cégben, ami gátol minket abba, hogy valamilyen üzleti lehetőséggel élni tudjunk a jövőben. És itt ez a lényeg, ezek fogják megfogalmazni azokat az előttünk álló időszakra vonatkozó kulcs stratégiai megállapításokat, amire le már lehet alapozni taktikát, költségvetést, marketing üzeneteket, bármi egyebet. És itt az igazi tartalma a molináris SWOT analízisnek az pont ezek a összetett mondatok a végén, amelyekben összefoglalták, hogy bizony ahhoz, hogy tovább lépjünk, ezt a gyengeségünket
kell. Tehát megvan a fókusz, a pozitív-negatív fókusz.
Igen.
Mondasz erről valamit, amire rájöttetek?
Az egyik az elhangzott itt, igen, maga a számítástechnikai háttér, ez nagyon fontos, ezt kéne mindenféleképpen, fogunk ebbe határozottan lépni. A másik a social media, ez egy divatos kifejezés, hogy ott lépni kell, de érezzük, hogy sokkal hatékonyabban kéne ezt a területet is felkarolnunk, sok más mellett egyébként, és a maga a munkaerő kérdése.
De most mind a negatívot mondtad, vagy azt a feladatot mondtad, ami előtted áll. Mi az erősség?
Maga a termékkínálatunk az azért a nagyon hatékonyak tudunk lenni.
Az, hogy gyorsak tudtok lenni döntéshozatalban.
Igen, kicsik vagyunk, de ennek megvan az előnye
is. Mozgékonyak, hát igen. Nincs több szint a vezetésben.
Gyors döntéshozás van, itt nincsen mellébeszélés. Tehát itt nagyon őszinték vagyunk az életbe is egymással, és amit csinálunk, azt szívvel lélekkel tudjuk csinálni.
Egy-egy mondatot mondtok a Molinárinak, meg Lacinak, hogy mi az, ami ebből a feladatból kiderül, és ami használható az ő számára?
Szóba került a konzultáció kapcsán, hogy egyébként mind a három cégre jellemző, hogy most valahogy úgy tűnik, hogy a munkaerő megtalálás és megtartás az egy fejlesztési alap. Hogy megfelelő emberek kerüljenek hozzájuk, és azokat meg tudják tartani, ez egy fontos kihívás, amire még nem tudjuk a választ, hogy hol kell keresni őket, és hogy lehet megtalálni.
A kiválasztás folyamata.
De az biztos, hogy ez egy kritikus. A másik ilyen, ami szóba került, olyan szövetségeket kialakítani üzleti partnerekkel, akik érintkeznek azzal a területtel, amivel mi foglalkozunk, és erősíteni tudjuk őket, kihasználva azt a adott esetben meglévő gyengeséget, hogy nincs elég emberünk mindenre, nem tudunk mindennel is foglalkozni, nem lehetünk ott mindenhol, nem lehetünk ott egy időben, vidéken is, meg Budapesten is, meg különböző területeken, de lehet olyan szövetséget kialakítani, ami érdekeken alapul elsősorban, nem barátságokon, meg régi történelmi dolgokon, hanem megfelelő érdekek mentén ezt ki lehet építeni, és ez egy kitörési lehetőség, azt gondolom.
Ez a Mentor. Olyan tudást adunk, amely valódi előnyökhöz juttathatja az üzleti világban.
DMS van.
Én azt látom, és azt gondolom, hogy ez a tudatos, megfontolt és kemény munka, amit beleteszel a cég építésébe, ez meg kell, hogy térüljön, és a saját szakterületemen maradva azt tudom mondani, hogy amit említetted a számítástechnika fontosságát, hogy igen, ez fontos, de sose felejtsük el, hogy a digitalizáció az egy eszköz, tehát hogy azzal célszerű foglalkozni, ami ténylegesen értéket tud teremteni egy fejlődő vállalkozás számára. Én nálatok azt látom, hogy azokat a lépéseket, folyamatokat egyszerű szabályozni, digitalizálni, ami ahhoz kell, hogyha sikeresen növekedtek, és még egy vagy két fővel bővül a csapat, akkor ne legyenek szervezési problémák, és gyakorlatilag gördülékenyen és olajozottan tudja ő is, hogy mi a feladata, mi a dolga, megkapja azokat az inputokat, azokat a dokumentumokat, szerződéseket, taszkokat, bármit, ami ahhoz kell, hogy minél gyorsabban felvegye a ritmust, és ténylegesen értéket tudjon
teremteni. Tehát a digitalizáció nem cél, hanem eszköz.
Az egy eszköz, ez nagyon fontos, nagyon trendi szó most, mindenki beszél róla, de soha ne felejtsük el, hogy ez egy eszköz gyakorlatilag.
Okay. Pontszám, Molinári.
9 pont.
Nálatok?
8 pont.
8, akkor 8 és fél, mert mindig átlagolunk. Nagyon szépen köszönjük. Molinári Király László, jövő héten találkozunk. Folytatjuk a Mentort, a 10. évfolyam második adását.
Ez a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, kedves nézők, folytatódik a Mentor, a második vállalkozás. Kürti Zsolt van itt a stúdióban, végép lemmód. A két mentor maradt nálunk, dr. Molnár Imre, stratégiai tanácsadó, a Mentor ötletgazdája és a DMS One szoftverfejlesztő cég üzletfejlesztési igazgatója Varga László. Ő a heti mentorunk, a heti segítőnk. Ketten nézték át a feladatmegoldást, ketten fognak értékelni. Még mindig ugye analitikánál tartunk. És nálatok is igaz volt az, ami a Molinárinál, hogy azért ilyennel még így ilyen mélységben nem találkoztatok? Azt hiszem, Laci azt mondta, hogy ő még egyáltalán nem is olvasott erről, nem is csinált ilyet.
Analízist csináltam főiskolán, de a lényeg az pont ott nem jött ki, mert hogy ott kilóra kellett, meg tudni kellett, hogy van ilyen. Akkor még talán nem magamról, tehát nem a cégről csináltam, és az olyan semmilyen volt, és ennek most meg így hirtelen láttam értelmét.
De mi volt az értelme?
A kitörési pont 3 dolog, amiben mindenképp változást kell eszközölni. Az egyik, hogy eddig kvázi egy megrendelős modellünk van, és annak a fejlesztéséhez szükséges erőforrásainkat hova tudjuk befektetni. Aztán az, hogy elveszek a mindennapi munkákba. És pont most, hogy csak 2 órát aludtam az éjszaka egy munka miatt, most láttam azt, hogy mennyire igaz ez, mert hogy az érdemé a cég építési feladatokra nem jut már idő.
Nem tudsz delegálni feladatokat? Nincs kinek, vagy te nem akarod, vagy nem tudod delegálni
alkalmazottként is mindig kis és közepes magyar tulajdonú vállalkozásoknál voltam, amire az volt jellemző, hogy a lehető legolcsóbban a saját tudásunkban, így van, kellett megoldanunk mindent. Ezt nagyon-nagyon nehéz elengednem. Akkor mondjuk, akkor lehet, hogy tudok venni több gépet, vagy egy nagyobb eszközállományt tudok befektetni, hogyha én azt magam csinálom meg. De amúgy meg arra rájöttem rá, hogy egy elképesztő zsákutca, mert csak egy szintig működik az, és fölötte már nem fog tudni, mert hogy az én energiáim is...
Hát üvegplafon, ugye?
Igen.
Jó. Erős áramtervezés, kivitelezés, ezt nem mondtam az elején. Imre, aztán jön Laci is majd.
Igen, itt is a SWOT-nak a mélysége, őszintessége elképesztően tartalmas volt. Két ilyen őszinte megnyilvánulás, most így gyorsan tőlem, egyrészt én ki nem állhatom a SWOT analízist, tehát csak így mondom mindenkinek.
Mert akkor hogy... köszönjük, hogy ez igen, a második igen. feladat a mentorban, igen, most a tizedik éve, igen.
De hogy azért ki nem állhatom, mert 99%-ban rossz, tartalmatlan, fölösleges szótokkal találkozom ügyfeleimnél, partnereimnél, cégeknél, ahol dolgozom. Mert egyfajta kötelező új gyakorlatnak tekintik, nem, de ebbe el se gondolnak, hogy mi az értelme használnak az egésznek. Nagyon jó szóta, meg ritkán találkoztam, és itt kapásból három nagyon klassz volt analízist se találkoztam, mert volt alkalmunk átbeszélni, hogy mit is kéne kigombolítani ebből az egészből. A másik pedig az analitikákat illetően ősztén szóval egy tulajdon egy cégvezető eljuthat magától is ezekhez a stratégiai kitörési pontokhoz. Ébredhet úgy éjszaka, hogy megálmodta, hogy mi a tovább lépés, hogy ledobjon magáról feladatokat, hogy diversifikáljon, ugye, bocsánat a kifejezésre.
Ez nem egy nagy feltételezés, hogy én naponta 22 órát dolgozom, most már 20 éve cégben, és nem fogom tudni csinálni, és nem vagy jönni, elég hatékony, igen.
Abszolút, ezek rá lehet jönni maguktól is. De
csak mégse csináljuk.
Hát. Egyrészt, másrészt meg sokkal megalapozottabb, és nem utolsó sorban sokkal könnyebben eladható, hogy mit is és miért fogunk változtatni az eddigi állapothoz képest, ha ezt nem egyedül csinálja, ha ez egy módszertan vagy egy analitikai folyamatnak az eredményeként születő döntésként lépek tovább, és nem pedig egy hirtelen jött ötlet. Szóval nagyon sok intuitív és nagyon klassz vezetői döntés születik hajnalban, meg félálomban, meg fáradtságból, meg autóvezetés közben, csak nem nevezhetünk megalapozottnak akkor, hogyha nincs mögötte az érvrendszer, nincs mögötte egy kipróbálható, letesztelhető logika sok esetben, és igazából ebben segít, hogy ezt házon belül is eladja az ember, akár saját magának is, meg a többieknek, akiken keresztül majd érvényesíti ezeket a megállapításokat.
Ez a Mentor. Olyan tudást adunk, amely valódi előnyökhöz juttathatja az üzleti világban.
Az első gondolatom, amikor megláttam magát a folyamat ábrát, akkor azon gondolkodtam, hogy kellek-e én ide, mert tényleg egy professzionálisan összerakott ábrát láttam, amihez az egyetlen kritikus észrevételünk az lehetett volna, hogy itt-ott még lehetett volna színezni, hogy áttekinthetőbb legyen, de azt gondolom, hogy ezzel talán...
Egy szebb betűtípus.
Igen, szebb betűtípus, tehát ezzel nem hiszem, hogy nagy értéket teremtettem, hogyha csak ennyit mondok. Minden eset az látszik, maga a profizmus, látszik az, hogy ezt a folyamatot már sokszor végiggondolták, optimalizálták. Igazából az átfutási időktől kezdve a használt rendszerekig, kinek a feladat az mind ott volt. Én azon gondolkodtam, hogy amiben lehetne ilyenkor még érdemes gondolkodni, az pont ezek a tényezők, hogy ami miatt egyébként nehéz is sokszor delegálni, hogy fő értékteremtő folyamatunk nagyon sok esetben rendben van, és mi van a többivel akár, tehát a back office rész, azok az adminisztratív részek, a számla jóváhagyás, az egyéb ilyen szerződésének.
Ez ott, hogyha van a bitangerős Transform 1-es motorom, de a gumik azok meg ilyen trabi barbú színvonalúak, meg a fék, meg a kaszt, és akkor hiába.
Igen, de ezt nem tudom jelen esetben, mert az a feladat, amit láttam, az tökéletesen ki van dolgozva. Én ilyenkor ezen szoktam gondolkodni, hogy jó, vagy már nem kell ezen gondolkodni, hiszen ez már nagyon-nagyon optimalizált, vagy megnézzük azt, hogy hol van esetleg az idegesítő listánk. Tehát mi az, ami elviszi az időnket, de nem ebben az értékteremtő folyamattal tudunk foglalkozni, mi az, ami esetleg úgy gondoljuk, hogy csiszolásra szorul, vagy egyébként, hogy ha megpróbálnék delegálni feladatot a saját kollégám, vagy több hatáskört, több felelősséget.
Bólogattál.
Igen.
Akkor mik lennének?
Az a fő termelő folyamatunk, az szinte nagyon kevés helyen voltam én abban jelen. Maximum helyettesként, vagy egy részen volt, ahol felelős döntést kell hozni, mondjuk egy kivitelezésnél, ami a helyszínen derül ki, hogy terv szerint nem megvalósítható, mert oda került egy konténer, és hogy annak mi legyen a megoldása. Ott viszont, ami miatt mondjuk éjszaka nem aludtam, azok pont a másik két lábnak a fejlesztés, ezek ilyen nagy projektes munkák. Ott még nem futott föl annyira, hogy legyen egy komplett brigád rá, és ott az én az energiámat rakom
tehát
bele.
Tehát nem önjáró. Ugye ezt a múlt adásban elmondtad, hogy van olyan rész, amit vakon ami... pontosan tudod, a... hogy a kolléganő az ott mindent elvisz a hátán.
Az lett leírva.
Igen.
És a mostani dolgok azok pont abban a folyamat részben vannak, amikor még éppen nem lép át abba, hogy ezt rá tudjam valakire testálni ezt a feladatot, mert még nincs annyi, vagy még én is tanulom, hogy milyen buktatói lehetnek ennek a dolognak, és minden nap találkozok valamivel.
Igen, az a folyamat kb. Olyan, mint a minőség kérdésköre, hogy így sosincs kész. Tehát hogy sosem mondhatjuk azt, hogy na most vagyunk a csúcson, vagy a maximumon. Mindig lehet valamit javítani, és ez már inkább kicsit átvezető a harmadik cégünkre, aki most igazoltan van távol betegség miatt, a Bíró András csapatára, hogy nagyon klassz folyamatot írtak le, rajzoltak le ők is, de úgy ítélik meg, hogy ez így kész, le van zárva, és hogy ennél jobbat nem tudnak. Nem hiszem el, hogy van ilyen a világon. Aki a legjobb minőségben gyárt bármit is, biztos vagyok benne, hogy folyamatosan gondolkodik azon, hogy hogy lehetne ezt még jobbá tenni. Ez igaz az önműködő vagy önjáró folyamatokra is. Be lehet tenni azokat a kontrollpontokat, amik segítenek. Nekem annyi a folyamattal kapcsolatban visszajelzés, hogy nagyon tartalmas, nagyon részletes, valóban minden benne van, ugyanakkor én olyan szemmel próbáltam ezt nézni, hogyha új belépő lennék ennél a vállalkozásnál, és odaadnának nekem az első napjaimba egy ilyen folyamat leírást, egy rajzot, egy térképet, vajon segítene, vagy inkább összezavarna? Mennyire komplex, mennyire részletes, mennyire van dokumentálva minden egyes lépés, egy idő után az, ha túlzott, akkor az már kontraproduktívvá válik. És hogy vajon lehetne egyszerűsíteni ezen? És beszélgettünk erről, hogy klasszikus projektmenedzsment módszertanban is van például egy ilyen 440-es szabály, ami arról szól, hogy az a tevékenység, ami 4 óránál kevesebb munkaidőt igényel, azt ne emeljük ki külön tevékenységként, és ugyanez igaz, hogy az a tevékenység, ami 40 óránál több időt vesz el, magyarul egy munkahetet, de azt meg bontsuk tovább, kisebb szeletekre. És valahol a kettő között kell nézni, hogy mi számít egy lépésnek, egy tevékenységnek. Nem biztos, hogy ez egy az egybe alkalmazható a folyamatok logikája mentén, de biztos talán segített abba, hogy bizonyos lépéseket vonjunk össze, bizonyos lépéseket meg adott esetben bontsuk tovább részleteibe, de hol van az a határ, ahol ezt meg lehet húzni, akár a használható ökölszabályként is, ez a 440-es.
Ez a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András.
Most én bólogatok nagyon, mert igazából a saját gyakorlati tapasztalatom abszolút megerősíti ezt a tényt, hogy igazából az ügyfelek nagy része próbálja folyamatosan a folyamatait racionalizálni, és igazából áttekinthetőbbé tenni. Természetesen mi is nagyvállalati ügyfeleinknél készítettünk már 100 lépéses workflow szörnyet is, hogyha szabad ezt mondanom, de valójában, hogyha egy szoftverben ezek a folyamatlépések ott vannak, és csúnya szóval kikényszeríti, hogy egyik után a másik következzen, ne maradjon el, figyelmeztessen, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog tud lenni, és nem csak a fő, hanem igazából sokszor a back office-ban nagyobb segítség, mert általában a fő tevékenységhez mindig van a cégnél egy-két olyan kolléga, aki nagyon ért. A fő tevékenységről a fókuszt el tudja vinni, hogyha az összes többi back office folyamat az nem jól működik, vagy esetleg elviszi a vezetőnek a figyelmét. Igazából én azt gondolom, hogy a folyamatnak a műszaki részéhez én nem tudok hozzátenni, mert nem az én szakterületem, viszont csak azt a kérdést tudom újra feldobni, amit az előbb felvetettem, hogy célszerű a többit is esetleg ilyen alapossággal végig gondolni, és ha persze lehet rajta egyszerűsíteni, akkor én is csak bólogatok, és azt mondom, hogy igen, az mindig jó tud lenni, hogyha egyszerűbben tudunk egy folyamatot kezelni.
A mentornak az egyik célja az, hogy legyen egy külső nézőpont, ugye egy valami más objektív azon túl, amiben az ember a napi rutinban benne van.
Az analízis kapcsán nagyjából összeállt nekem már régebb óta ez a dolog, a háromlábú szék és aranykalitka esete, de leírva megdöbbentő volt egyébként. Hogy a fejemben ott volt, amikor ez alátámasztva leírva volt, hogy itt nem lehet várni egy perccel se tovább, tehát hogy most a következő munkát már úgy kell megszerveztem, ezeket a nagy projekteket, hogy nekem ne kelljen mondjuk egy ilyen 2 órás alvásos éjszakát beraknom, és ez nem csak avval, hanem sokkal gondosabban kell mondjuk a megrendelőm irányában a kommunikációmat csinálni, hogy ne essek egy ilyenbe bele, hogy tegnap délelőtt derül ki, hogy akkor ma reggel 8-as megbeszélésre a komplett doksit vinni kell.
Jó volt az én példám ezzel a lelettel, mert amikor látom azt, hogy hol van a koleszterin, meg a vérzsír, meg a cukor, és ott vannak a felkiáltó jelek, a csillagok, akkor azért elmegyek egy vizsgálatra, nem? Amíg csak gondolom, hogy ez lehet, hogy magas lehet,
addig, nem? Nagyon jó példa, és vezeti a fókuszt.
Szeretem, tehát, ha dicsérsz.
Igen, igen. Tehát, hogy rögtön azok a csillagok segítik azt, hogy hova is menjen, mi legyen a következő lépés, ami rendkívül fontos egy ilyen esetben. Ami még itt szóba került, és szerintem fontos megemlítenátok, szintén a digitalizáció adta potenciál még. Ezt a legfontosabb értékteremtő folyamatot is lehetne egyszerűbbé tenni, például egy jól átgondolt, jól alkalmazott CRM rendszer bevezetése által, ami bizonyos lépéseket automatizál, hibamentessé tud tenni, fölösleges itt kidolgozni, mert azt majd a jól átgondolt rendszerünk képes helyettünk tovább lépni.
Én természetesen a dokumentumkezelőt és a workflow-t tudom javasolni, hiszen mi más tennék, de én is azt gondolom, hogy az a része, amit nagyon jó példát említettél az előbb, hogy tegnap derült ki, hogy mára vinni kell a dokumentációt, tehát hogyha ezek akár adminisztratív, akár az értékteremtő fő folyamathoz valamilyen szinten ki vannak kényszerítve ezek a pontok, amiket meg kell vizsgálni, tehát mondok inkább egy egyszerű példát, hogy bejön egy számla, azt meg kell nézni két embernek még mielőtt kifizetjük, de bizonyos határidőn belül, hogy ne húzzuk el ezt a folyamatot, hogy akkor ezt egy jó kitalált rendszer azt ki is tudja kényszeríteni. Ott van a figyelmeztetés, nem felejtjük el, ránézünk mindenképpen, és valójában ez nem jelent egyáltalán plusz feladatot, hanem inkább csak meg tudja gyorsítani azt, hogy valami vezérli ezt a folyamatot. Értelemszerűen legyen kényelmes, kevés kattintással, töltsék az adatokat helyettem, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azok a lépések a folyamatban ne maradjanak
azok
el.
Azok mindenképpen
bekövetkezni. Igen, mindenképpen be fog következni, vagy rendes időben, vagy az utolsó pillanatban, de mindenképp be fog következni, mert úgy nem fogunk oda menni egy tárgyalásra, nem vagyunk felkészülve.
Pontszám ez hogy néz ki?
9 pont részemről.
Laci, nálatok?
Én 10-et adtam.
Majdnem maximális 9,5, gratulálunk akkor. És ugye említetted már, hogy Bíró András a DevZone-tól nem tud részt venni, vártuk,
de közben
kiderült, igen, hogy fertőző és meg torokgyulladás, és ennyi elmondható a betegjogok megsértése nélkül, csak hogy tényleg igazol legyen, nagyon röviden egy percben értékelitek az ő munkáját.
Az ő esetében azért látszódik, hogy ő már csinált ilyet.
Hát szoftverfejlesztés, informatika, tehát mondjuk azért
igen, mind a folyamat, mind az analitikai részében, a SWOT-ban ő gyakorlottabbnak tűnt, nagyon átfogó. Nekem az volt nagyon pozitív az ő feladatában, hogy nagyon követte a feladat kiírást, ami azért szintén egy nagyon fontos szempont, hogyha egyszer az a feladat, hogy 3 pontban teljesítsünk valamit, akkor arra illik válaszolni, és az a teljes kép. És ez megint üzenem egy csomó pályázó cégnek, meg egyebeknek, hogyha egyszer a pályázati írásban szerepelnek bizonyos elemek, amelyekre ki kell térni a pályázónak, akkor nem elegáns, meg nem praktikus ezeket kihagyni, vagy átlépni, vagy összevonni, vagy valami ismi. És például az András esetén ez egyértelmű volt, hogy nagyon fegyelmezetten követte a feladat elvárásait, és ezt teljesítette, az volt az. Teljesen jó volt, ő volt az, aki letett egy tökéletesen szépen értelmezhetően megrajzolt folyamatábrát, a kulcs értékteremtő folyamatokról, ami úgy jó, ahogy van, ebben a fázisában azt fogadom el nehezebben, hogy ezen nincs mit javítani, mert ez így kész van. Szerintem nincs ilyen, tehát nem lehet ilyen.
Marga László?
Én is azt tudom mondani, hogy a folyamatábra az úgy ránézésre rendben van. Minden egyes lépés szépen lerajzolt, de hát ezt is feltételeztük, ezt is vártuk. Én azon gondolkodtam, hogy a maga a digitalizáció, vagy a fejlesztés, vagy nem fejlesztés tekintetében, hogy biztos, hogy nekünk még érdemes külön akár rádió műsoron kívül is leülni erről beszélgetni, mert ugye ő azt hozta föl érvként, hogy ők kellően gyorsnak és rugalmasnak kell lennünk ahhoz, hogy ki tudják szolgálni a vevőjüket, és ez abszolút így van, és nagyon sok hozzánk hasonló méretű cégnél is azt tapasztalom, hogy attól félnek, hogyha egy folyamatot rögzítenek vagy digitalizálnak, hogy attól lassú lesz netalántán, vagy egy kicsit nehézkes. De valójában nekem az a tapasztalatom, hogy ennek pont az ellenkezője igaz, mert ezek a lépések, ahogy előbb is beszéltük, hogy mindenképp be fognak következni. Árajánlatot, ha kér az ügyfél, akkor kapni fog. Akkor azt mi végig kell, hogy gondoljuk értékesítési szempontból, a szoftverfejlesztési, mérnöki, gyártási, attól függ, milyen iparágba tevékenykedünk szempontból, és ezek a lépések, ezek elmaradhatatlanok, meg lesznek, csak hogyha valami vezérlés segít abban, hogy ténylegesen ne maradjanak el, akkor akár gyorsabban, hatékonyabban is meg tudjuk tenni. Ráadásul egy jó digitalizált folyamat az nagyon gyorsan újrarajzolható, mint hogy egy folyamatában is
újrarajzolható. Itt érdekes, hogy azt mondod, hogy nem akarom ez elvinni, majd egyszer beszélgessünk erről tényleg külön, akár az Andrással, reméljük, hogy jövő héten már csatlakozik hozzánk, hogy sok olyan vállalkozásvezető van, aki azt gondolja, hogy ha digitalizálja a folyamatait, az időveszteséget jelent. Hát ez megint az egyemberes munka.
Hasonló csapdahelyzet, igen. Tehát, hogy az egyik, hogy a delegálási csapdahelyzet, amikor egy cégvezető azt gondolja, hogy ő tud mindent jobban, mint az
mert ha delegálom, az sokkal több idő, meg sokkal több hiba lehetőség, ez világ, de hogy a digitalizációs, ezt gondolják.
Előfordul, ez is egy csapdahelyzet, igen, hogy hát, hogy akkor azzal foglalkozni kell, meg még drága, meg még sok adatot
kell
rögzíteni.
Jó, drágát azt hogy pénzbe kerülni.
Valójában ezeknek mind az ellenkezője igaz.
Van még egy szempont itt szerintem, hogy nagyon sokan belevágnak gyorsan digitalizációba, és mondjuk bevezetnek különböző rendszereket.
Hát meg dobozos termékekkel körbe rakják az irodát, azt szokták mondani a szakmában.
Belevágnak, és utólag jönnek rá, hogy egyébként egy rossz folyamatra húzták rá ezt a dolgot, és akkor valóban nehezebb változtatni rajta, mint hogyha egyáltalán nem menne a rendszerük, és akkor ő önhatalmulag, egy vezető nagyon könnyen tud változtatni egy folyamaton. De hogyha egy rossz, átgondolatlan folyamatra...
Hát egy nem érett, jól mondom, tehát a folyamatnak vagy a cégnek éretnek kell arra lenni, hogy valamit vagy az egészet digitalizáljuk, az meg egy analízis mondjuk segíthet.
Igen,
akár.
Tehát az fontos, de hogy amit még a legutóbbi beszélgetésünk során említettél, hogy a Pareto elf, hogy tényleg úgy kell végig gondolnunk egy folyamatot, hogy nem szabad minden egyes elemi részt nagyon-nagyon fúr részletes, hogy minden 100%-ig minden kivételes esetre lehessen. Lehet, hogy azt a kivételes esetet azt kezeljük ugyanúgy egy lépésben. Tehát, hogy a 80-90%-ra, a fontos lépésekre, azokra kell mindenképpen gondolnunk, mert azok akkor dokumentáltan végig tudnak menni. Az az eset, ami 4 havonta egyszer fordul elő, és 5 perc alatt egy döntéshozó el is tudja dönteni, arra mondjuk egy 15 lépéses, 8 elágazásból álló folyamatot csak azért megrajzolni, hogy ott legyen. És...
ez az, amikor beteszik a konténert. Ugye valahol dolgoztok, és egyszer csak éjszaka valaki letesz egy konténert. Most ez egy évben egyszer fordul elő, de akkor abban meg operatív módon gyorsan lehet dönteni. Erre külön folyamatokat létrehozni, meg lehet, hogy nem érdemes.
Igen, igen, nincs is rá. Tehát, hogy ott csak egy leágazás volt, hogy engem kell keresni.
András pontjai?
Én 9 pontot adtam, és akkor most itt gyorsan egy ilyen üzenet mind a 3 cégnek, hogy én biztos vagyok benne, hogy az eddig elkészített analitikai anyagban még egy csomó plusz van. Információ. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne engedjék el majd, hogy a 3. feladat kapcsán mind a DevZone esetén, mind nálatok, mind a Molinári esetén ki lehet még olvasni olyan magyarázó háttérinfókat, amelyek megerősítik, vagy kiegészítik az eddig most a feladatá kapcsán felszínre jött stratégiai kitörési pontokat. Úgyhogy van ebben még tartalék, olyan tartalmas.
Jó, tehát akkor Imre a DevZone-nak, Andrásnak 9 pontot 9. adott, Laci?
Én is.
9, az egyetséges 9. Jó, igen. sűrű a mezőny, lehet azt mondani. Jövő héten 2 mondatban, Imre, mivel találkozunk?
Jövő héten...
veletek újabb... találkozunk, de
egyébként... Igen, egy újabb kreatív része jön a stratégia alkotásnak. Ugye kreatívval kezdtünk az első feladat kapcsán. A második feladat a mostani műsorban terítékre került, az egy analitikai feladat halmaz volt, de most megint egy kreatíva jön. Ez pedig nem más, mint a hogyan menedzseljük az itt kialakult stratégiai kitörési pontokat. Mi hogyan épül ez be a napi rutinba? Vegyük észre, hogy ebből az egészből nem lesz semmi, hogyha nem változtatunk azon, hogy mire mennyi energiát fordítunk a napi darálás során. Mit engedünk el, hogyan tudjuk beépíteni naptár leterheltségbe azokat a kulcs visszaméréseket, amelyek biztosíthatnak minket abban, hogy elindultunk ebbe az irányba, nehogy Isten, jó irányba haladunk-e még mindig. Úgyhogy ezeket várjuk tőlük, ez a 3. feladat erről szól, egyfajta követés, visszamérési rutinok átépítése, üzenetek a házon belülre.
Hogyan aludjak többet, hogy ez lehet egy cél, hogy ne 2 órát aludjak, hanem mondjuk 8-at, de hogy ezt hogy érjem el, ezt kell akkor kidolgozni. Ugye?
Igen. Igen.
Köszönöm nektek a munkát, találkozunk még, a kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Jövő héten ugyanígy mentor, megtalálnak bennünket dr. Molnár Imre, stratégiai tanácsadó, DMS One szoftverfejlesztő cég, üzletfejlesztési igazgató Varga László, és remélhetőleg a három vállalkozás tulajdonosa vezető, és itt lesz a stúdióban, senki nem lesz beteg. Köszönöm szépen nektek.
Köszönjük.
Ez volt a Mentor. Gazdasági reality, üzleti tréning a Trend FM-en. Jövő kedden folytatódik a cégek küzdelme a sikerért. Addig is a műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon, a rádió podcast csatornáin, a videós verzió pedig megtekinthető a Trend FM YouTube csatornáján.